Kedves testvérek, áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit a Világegyetem előadás mai estéjén, és örülök, hogy én jelenthetem be a ma esti előadónkat, Balczó András testvérünket. Őszintén megvallom, hogy mikor még Nagyvarsányban szolgáltam, többször hallottam, hogy ide-oda megy előadást tartani. Mindig sajnáltam, hogy oda megy és nem ide, mármint Nagyvarsányba. De hallottam, hogy fiatalok között is bizonyságot tesz, és akkor mindig egy kicsit irigyeltem azokat a közösségeket, akik hallgathatják őt. Aztán, mikor ide kerültem, akkor kiderült, hogy majdnem minden vasárnap találkozunk itt ennél az ajtónál, csak ő jobbra megy, én balra jövök, ő a kis terembe megy, én meg ide a templom térbe szoktam Isten igéjét hallgatni. És aztán örültem, amikor hallottam, hogy a következő előadást ő fogja tartani. És megragadom az alkalmat, hogy így az elején már a következőt hirdessem, hogy a végén már akkor ezt ne tegyem. A következő előadásunk március 9-én pénteken lesz. Március 9-én pénteken Földvári Tibor fogja tartani az utolsó idők jelei, tények és tévhitek címmel, tehát utolsó idők jelei. Most énekeljünk egy éneket, a 299. dicséretet, aztán átadjuk a szót előadó testvérünknek. 299. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere.
Szeretettel üdvözlök benteket, köszönöm a megszólás lehetőségét, óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek. Egy kicsit benne van az, hogy senki se lehet próféta a saját hazájába, otthonába. Én itt minden vasárnap hallgatom már évtizedek óta az igemagyarázatot, és tudom, hogy Nyíregyházára is hívtak a Nyíregyházi Evangélikus templomba, de soha nem mertem elmenni, mert ott édesapám 1940-től 62-ig lelkész volt, és valahogy az volt bennem, hogy én ott nem tudnék beszélni, csak a rendelkezésemre álló idő alatt sírni. Van egy új nyíregyház evangélikus templom, oda el mertem menni. Ez a hely, most itt vagyok, valahogy a kettő között van. Nem rossz, ha az embernek szorul néha a torka, mert akkor az azt jelenti, hogy nem egészen azt mondja, amit kigondolt, hanem azt, amiről érzi, hogy mondani kell. Már körülbelül olyan 34 éve fordul elő gyakran, hogy különböző közösségekhez meghívnak. Soha nem volt szándékomban, tervemben, nem volt elképzelésem erről, hogy én közösségekhez megyek és beszélek embereknek. Én nekem megvolt az elképzelésem, amikor a versenyzésemet befejeztem 1973-ban, hogy nekem az ötös sportba kell tevékenykedni, és aztán kiderült, hogy 10 évi várkozás után is nincsen lehetőségem úgynevezett léptékhelyes kipróbálásba a sportágat segíteni, azzal sok tapasztalattal, ami az évtizedek alatt, kb. 30 év alatt összejött bennem. És akkor éreztem, hogy erre a feladatra nem szabad tovább várni, és attól kezdve én úgynevezett szellemi szabad foglalkozású lettem. Akkor tehát volt egy ilyen, ez 83-ban volt egy rendelet, hogyha valaki szellemi természetű tevékenységből fél éven keresztül 2500 forintos átlag jövedelmet tud igazolni, az a személyében megkapja a szellemi szabadfoglalkozású pecsétet, ami a KMK-ság ellen volt, közveszélyes munkakerülőség ellen védett engem ez a rendelet, és akkor én jártam közösségekbe, üzemanyagköltségekről, honoráriumról, kaptam igazolást, gyűjtöttem fél éven keresztül, bementem a tanácsra, és beütötték, hogy szellemi szabad foglalkozás. Valóban annak is gondoltam magam, ma is ennek gondolom magam. Tennivaló otthon, családdal sok van, de hivatásomnak azt tekintem, hogy elmegyek emberekhez, elmondom meg, hol látom én az ország, a nemzet bajának a legmélyebb okát, és mit tudok javasolni terápiás megoldás gyanánt. Hogy ennek a tevékenységnek már 2500 körül van azoknak az alkalmnak a száma, ahol volt, ahol ennyien voltak, volt, ahol 15-en voltak. Az nem tudom, hogy van-e haszna ennek az ország egészére. Vonatkozóan csak azt tudom, hogy nekem menni kell, hogy nem kapok igazolást arra, hogy ennyit beszéltél, ennyi ember immár 180 fokot fordult, és abba az irányba gondolkodik, ahogy te mondtad. De nagyon sokszor az ember csak azt tudja, hogy mit tilos. Nekem nem menni, az a tilos. Így alakult az életem. Nagyon máshogy alakult, mint én terveztem, vagy elképzeltem, de sokkal jobban. Nem lehettem a sportágnak szakmai irányítója, ahol nem volt erre a feladatra ellenfelem, úgymond a torzsköztkelőben. De mivel pártag se voltam, ügynök se voltam, így aztán kizárt volt, hogy egy ilyen feladatot elláthassak. De nagyon másképp alakult, mondom. Az ellenségeim, azok nagyon sok rosszat akartak tenni, meg is tették, hála Istennek. Van egy Ószövetségben egy ilyen mondat, ellenségeidet segítő társaiddá teszem. Ők nem akartak segíteni, ők rosszat akartak, és nekem ebből sok jó származott. Ha például most lennék a sportágnak szakma irányítója, ilyen mágnásokhoz, oligarchákhoz járhatnék pénzt tarhálni. Nem kötelességem imáron. Úgyhogy nem baj, ha az embernek vannak vágyai, céljai, reményei. Csak az a fontos, hogy nehogy azt higgye, hogy az elért célok, a teljesült vágyak megadják az embernek azt az állapotot, amire tulajdonképpen mindig is vágyódunk, de hogy milyen az, Azt nem tudják elképzelni, csak akkor tudjuk, hogy milyen, amikor belekerültünk. És soha nem ott kapjuk meg ezt az állapotot, mondom, az alkalmasság állapota, vagyis az, amire Jézus azt mondja, elközelített a mennyeknek országa. Tehát ne remélje az ember a vágyait, a teljesülésétől, hogy ezt az állapotot el fogja nyerni. Amit említettem, édesapám, illetve tehát evangélikus lelkész volt, én Kondoroson születtem 38-ban, édesapám tót származású volt, és anyanyelvi szinten tudta tartani a tót istentiszteleteket. Áthelyezték Kondoroson Nyíregyházára, mert reggel volt a tót istentisztelet, és azt ő tudta tartani. Én ott eszméltem. Nem voltam jó tanuló. De a testvéreim jó tanulók voltak mind, a gyerekeim jó tanulók. Én valahogy kimaradtam ebből a jó tanuló mi voltból. Édesanyám nem gondolt arra, hogy valahogy befolyásolta a rám vigyázása a tanulási képességet. Mondta, hogy boldogan mesélte büszkén, hogy Bandika egy éves korára 11-szer mindig fel akart mászni ágyra, asztalra, székre. Egy éves koráig 11-szer esett le, és soha nem sírt. És édesanyámban nem vetődött fel az, hogy 11-ből mondjuk 6 alkalommal a fejemet is beütöm. És az nagyon kihat a tanulási képes. Ezt szokták mondani a kicsit hibbant gyerekre, hogy kőbölcsőbe ringatták. Mindegy. De azt tudom, hogy egy éves korom még a szenvedést már megszoktam, mert későbbiek során, amikor ilyen 40 fokos melegbe kellett valami sivatagon keresztül futni, én azt nagyon jól bírtam. Na, lényeg az, hogy én ott eszméltem. Első gimnáziumban, 14 éves koromban nem vettek fel a Nyíregyházi gimnáziumban, mert X-es voltam. Édesapám evangelikus lelkész, nem lehet gimnáziumba felvenni. Elvitt édesapám Debrecenbe, a Debreceni Református Gimnáziumba, illetve kollégiumba, és egy évet ott végeztem. Egy év után átvettek már Nyíregyházára, mert olyan rendelet, hogy átvenni nem lehet, olyan nem volt. Ez egy ilyen luk volt a Rákos rendszernek az életrajzán. És Debrecenben egy héten egy alkalmam volt arra, hogy ússzak. Az egy héten egy úszóedzés, az nem úszóedzés, de örömmel kalimpáltunk ott a vízbe 14 éves gyerekek. Nyíregyházra átkerülve, ott nem volt úszoda, csak nyáron lehetett fürödni, ilyen vályogvető gödrökben meggyűlt vizekben, és ott elkezdtem atlétizálni. Az viszonylag jól ment. És volt, illetve van egy barátom, a nyíregyházi metodista szuperintendensnek, az egyház, az országnak a vezetője, náluk ez az a püspök. A fia, Walter barátom, lómániás ember volt, ma is az, és ha ő ment lovakat nézni, simogatni, esetleg felkucorodni rá, én is mentem, a Walter megyek én is. És így lovaglásra támadt lehetőségünk ott Nyíregyháza határába. És így volt már nyáron úszás, egész évben atlétizálás, egész évben lovaglás, és valaki azt mondta, hogy ez így nem jó, szétforgácsolod az erőidet, válasszál ki egyet, csak arra feküdj rá. Én pedig szoború voltam, mert mind a hármat szívesen csináltam. Valaki jött, nem tudom már ki, azt mondta, vedd még hozzá a vívást és a pisztolylövést, és akkor öttusázó leszel, és mind a hármat megtarthatod. Na, attól kezdve nekem megvolt csőlátása, semmi más nem érdekelt, csak az, hogy majd érettség után Pestre megyek, akkor csak ott lehetett öttusázni. Mert azt gondoltam, hogy az életnek nincsen semmi értelme. És ha valamit csinálok, akkor azt csináljam a teljesség igényével, hogy 24 órából 24 órás ügyelet legyen. Apuka szigorú ember volt, minden vasárnap el kellett menni a templomba, de nekem 18 éves koromig egyetlen prédikációnak egyetlen mondata nem ragadt meg. Egyszer volt édesapám azt mondta, hogy valaki szemrehányást tesz valakinek, miért nem mondtad, hogy szeretsz? Ennél több nem maradt meg bennem 18 éves koromig. Otthon sokat hallottunk Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor Pestre kerültem 56-ba, júliusában, egy idő után egész biztos voltam abba, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy ezt az Isten dolgot ilyen idős férfiak találhatták ki, mert aki kicsit is áll a lábán, mint én, elképzelésem van. Én, a kis naív, azt gondoltam, ha nyerek egy világbajnokságot ötusában, életem végéig olyan boldog leszek, hogy a soha senki tőlem elvenni nem fogja tudni. Levághatják a két kezemet, két lábamat, de a boldogságról úgy gondoltam, hogy az itt van valahol, a rekeszizmunk, meg a nyakam itt valahol, mikor az ember fuldoklik, vagy bizsereg, amikor a himnuszt hallja, vagy énekli. Úgy gondoltam, hogy olyan boldog leszek, hogy az életem végéig kitart. De ez is egy furcsa dolog. Nyíregyházán senki Alfonz arról álmodozik, hogy ő majd ötusában egy világbajnokságot nyer, és elindul 18 éves, szűk 18 éves korába Pestre szerencsét próbálni. Nem volt kétségem arról, hogy egy világbajnokság megadja maradéktalan és teljes boldogságot. A sportársam Isten dolgában ugyanígy vélekedtek, hogy nem létezik. Az edzőm, akikre egy ideig felnőztem, azok is így vélekedtek, és így is éltek, és semmi bajom nem származott ebből az egyértelmű Isten tagadásból. Nagyon hamar csapatba kerültem, mentem külföldre, világbajnokságokra, 21 éves koromban egyszer már második lettem egy ötusa világbajnokságon az Egyesült Államokban, és ment minden, mint a karikacsapás. És 1962. július 1-én, ez egy vasárnapi napra esett, a Dunaparton sétáltam a Margit-szigettel Átelemben az óbudai oldalon, ott, ahol ismerik, a Tímár utca merőgesen a Dunára lejön, ott volt egy ilyen úszóház, vártam valakit. Gyönyörű idő, madarak csilipelnek, virágzanak a fák, kora délután olyan 2:30, 3:45 tájba. Nem az jött, akit vártam, hanem csónakjával, motorcsónakjával a Duna felső folyásáról egy ismerős kajakkenu edző. Meglátott a parton, szembefordult az árral, és felszólt a part, hogy Bandi, telefonáltak az Újpest öbölbe, meghalt az édesapád. És akkor bennem valami sokkos állapot, vagy döbbenet, vagy az az állapot, amikor a ökölvívót megütik, és a tizet kezdik rászámolni, ez volt bennem, senkinek nem kívánom ezt az állapotot, de tartott mondjuk 3 másodpercig, ha 4, akkor sokat mondok. És utána egy világos, egyértelmű tudás arról, hogy az Isten van. De hogy az információ hogy jött? Nem az volt, hogy hallottam, hogy én vagyok. Nem. Belül nyilvánvalóvá, csak azt arra gondoltam hirtelen, hogy létezik az, hogy én 6 éve itt lélek, abba a tévedésben, hogy az Isten nincsen. Csak nem tudtam azt, hogy az Isten most hol van, hogy vasárnap van fogadó rája, vagy 168 órás heti ügyeletet tart valahol. A Bibliát rögtön elejétől végig elolvastam, hát hosszú idő alatt, ha időm engedte, templomba elmentem, de éltem egy átlag élsportlónak az életét. Egy átlag élsportlóra sok kísértés szakad, és megnősültem, 4,5 ma elváltam, gyermekünk nem volt, nem ez volt a válásnak az oka, és a versenyek szépen kezdtek szaporodni, a nyert versenyek. 63-ban nyertem először világbajnokságot, egyéni világbajnokságot, az utána következő 4 egyéni világbajnokságot is megnyertem, 69-ben az 5-et, 2-szer csapatban már olimpiai bajnokok voltunk, és az a maradéktalan és teljes boldogsága, amit én egyetlen egy ára világbajnokság megnyerésétől reméltem, az 5. után sem volt a birtokomban, én nem voltam az állapotban. És akkor hirtelen jött a nagy csalódás. ötször annyit nyertem, mint a vadállomba remélt, és a boldogság még sehol. És tudtam, ez volt 69-ben, 73-ban van még egy olimpia Münchenben, és szeretnék egyéni olimpiai bajnokság megnyerésére is kísérletet tenni. De mikor az ötödik VB után már rájöttem, hogy a boldogságot nem adja meg, akkor minek erőlködök, ha a fizetségemet nem kapom meg, a maradítani is teljes boldogságot. Tudtam, hogy a szorgalmam elment. Addig nekem semmi előnyöm nem volt tehetség szempontjából, mintha én szorgalmasabb voltam. Nagyobb volt bennem ez a mindent megtevési vágy. És akkor ilyetten kezdtem keresni mindenhol, hol lehet akarást szerezni, ha egyszer nincs. Mert vagy akarok, vagy nem akarok. Az, hogy akarok akarni, ez fából vaskarika. Ilyen nem létezik. És akkor ilyetten kezdtem mindenhol kutatni. Itt-ott Bibliát is ilyetten kezdtem olvasni. Ha az ember valamit ilyetten keres, azt megtalálja. Tűvé teszi a házat az eltűnt dologért, ha nagyon kell. És nekem nagyon kellett akkor, hogy megtaláljam. És a Bibliát olvasva találtam egy mondatot, amely mondat életem sok fordulópontja közül az egyik nagy volt. Jézus azt mondja, aki megtartja az életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem, hogy ez azt jelenti, hogy ha valaki azt reméli, hogy a vágyai teljesülnek, és attól megkapja maradéktalan és teljes boldogságot, az be van csapva, marad a halál állapotába. Ha valaki viszont erre rájött, sokkal nyugodtabban megy a célja felé, mert nem fog izgulni azon, hogy sikerül vagy nem sikerül, mert úgyse adja meg a szükséges állapotot, amután vágyódunk. Ez nekem nagy könnyebbség volt, mert ennek, ezt tapasztaltam már bizonyos fokig a sportlásom közepette. És aztán 72-ben a Müncheni olimpián, akkor már 34 éves voltam, már egy kicsit lefelé áldozóba voltam fizikailag, a munkabírásom már nem volt annyira, és nagyon jó sikerült az első szám a lovaglás, és a második szám a vívás volt akkor, az is nagyon jó kezdett menni. Nagyon nagy elvárás szakadt rám Magyarország részéről, mert tudtam, hogy sokan drukkolnak, értem, és sok embernek a jó vagy rossz hangulata, ha csak egy 10 perce is, de a kezemben van, és én rajta múlik. És ez bizony engem elkezdett kötözni, és begölcsöltem. Nagyon jó ment el egy darabig, és aztán azt mondtam magamba, ha még 2 órán keresztül ilyen jó megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát, és ebbe a pillanatban jött egy se kép, se hang állapot. 140 centis krapencsák Józsi is lebökött, akit a vívóteremben 10-ből 10-szer úgy szorok, mert közben oldalt szólok valakinek, hogy te egy limonádét adjál már nekem, és mutatott, oda talált. Ezek is leszúrtak. Görcs, semmit nem mertem kockáztatni. Holott kockáztatni kell. Mindent annak reményében mondok, hogy kiki a maga életével valahogy összetudja hozni az én tapasztalatomat. Ha valaki semmit nem kockáztat az életébe, akkor az lemarad, legörcsöl, mert kockáztatni az embernek a felismert meggyőződése mentében kell. Ez mindig kockázattal jár. Az ember kockára teszi az anyagi jólétét esetleg, a társaságának, a barátainak a megbecsülését, kockára teszi az önbizalmát, ami benne összegyűlt kicsit gőgformájába. Tehát kockáztatni kell, és akkor be akartam biztosítani görcsösen, és nem a legbiztosabbra menni. És éreztem egy idő után, nem tudom megnyerni az olimpiát, és azt gondoltam magamba, hogy én mindent megtettem a nyerés érdekébe. Kitett nekem szemrehányást. Ha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, bandit, vagy bandikát. Igen. Nem vagyok hajlandó tovább rettegni. Drága magyar testvérem, ne haragudjatok. Nem megy. Értsétek meg. Miért az én járandóságom lenne? Van itt még 50-60 induló volt. 59 ember ugyanazt célozza meg, mint én. Jól akar szerepelni, nyerni akar. Nem megy. Megértettem. Csalódtam magamba. Ne haragudjatok rám. Megszületett a lényem mélyén az őszinte lemondás a vágyott célról, hogy egyéni olimpiai bajnokságot is nyerjek. És ez a lemondás, mikor megszületett, utána, nem fél óra múlva, nem 10 perc múlva, azonnal jött valami furcsa, érthetetlen, ismeretlen körülmény, állapot. Hirtelen azt mondtam, hát miért rettegek én, miért félek én? Hát szabadnak vagyok teremtve. Hát nem fogok nyerni. Na és? Akkor mi van? És akkor valami érthetetlen derű, valahogy a tanástalanság elmúlott, valami kinyílt, elkezdtem vívni, ha szólítottak. Én oda mondtam, én oda megyek, ha szólítanak, de ilyen rosszul akkor is tudok vívni, ha behunyom a szemet, és arra a tájékra böködök így, ahol az ellenfelet sejtem. De ha nyerek, adom a találatot, vagy nem adom a találatot, nem érdekel, nem vagyok hajlandó félni, vége, befejeztem, megértettem. És ebben a pillanatban jött ez a fölény, ez az ismeretlen körülmény. Minden elkezdett menni. Valami öröm, derű, és csak adtam a találatot, és nem kaptam találatot. De nem érdekelt. Nem voltam függő viszonyba. A nyerésvágy nem tudott megzsarolni. Csak adtam a találatot. Emlékszem, volt egy jókötésű amerikai katona gyerek, nagy hangú volt, nagyon jó, úszott egyébként. Azzal vívtam, és a sisak alatt beszéltem. Ugye a zsűri, aki vezette az asztalt, azt se hallotta, még az ellenfél se hallotta, de vagy beszéltem. A szeretetet állapotszerűen éltem át. És mondtam neki szépen, halkan, gyere szép szőke hercegem, gyere még közelebb, ne félj, nem bántam, csak bum-bum. Ott a találat. Agyatám egy ötöstűn a kezembe, adjál nekem. Menj haza Amerikába, gyakoroljad. Még lehet veled van, de most véletlenül én adtam a találatot. Ez az áradó derű. És mondom, rögtön megéheztem. Gyerekek, nincsen valami szendvicsetek, mert addig össze volt feszülve a gyomron. A 8. sorban lelátod, ott valaki, szevasz Lajoskám, hónap találkozunk. Derű, áradó derű. És akkor megértettem, hogy ez az az állapot, amit kerestem. De mi kellett hozzá? Az, hogy csalódjak magamba. Volt bennem valamennyi gőg, hogy nekem ez jár. Hát 5 világbajnokságot nyertem már. Utána 2 világbajnokságot, egyszer második, egyszer harmadik voltam. Nekem jár. Nem jár. Nem járandóságom. Csalódtam magamba, és megtörtént a lemondás a vágyott célról. És ebben a pillanatban jött el az az állapot, amire mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Ez az. Ezt kerestem, de nem gondoltam, hogy az összeomlásba fogom átélni. Adi, sokan ismerik a verset. Adi azt mondja, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Semmivel csúnyább, semmivel pontatlanabb az a gyönyörű énekünkbe az a mondat, hogy megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Ez az, megvan. Ezt kerestem. És még egy nagyon szép versünk van, vagy énekünk. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Igen, ezt kerestem. És ez olyan állapot, amit elég egy embernek életébe egyszer átélni, akkor utána már nem szabadul, mert tudja, hogy van ilyen állapot. Nem kell hinni, mert tudja az ember, van ilyen állapot, és aki keres, azt talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Jézus azt mondja, a mennyeknek országa köztetek van, a mennyeknek országa ti bennetek van. Tehát a mennyeknek országa nem fenn való a felhők fölött, esetleg szöges dróttal körülvett terület, nem. Mennyeknek országa a lelkünknek az az állapota, amelynek keresésére és megtalálására rendelve vagyunk a világba. Ezért ez a, mi végre vagyunk a világba. Ez lett az én szerény előadásomnak a címe. Arra vagyunk rendelve, hogy ezt az állapotot keressük, mert ha keressük, megtaláljuk. Aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyitatik. Nagyon egyszerű, csak annyit kell megtenni az embernek, ami tőle telik. És utána azt mondani, Uram, innen te következel. Nincs járandóság, nem kötelességed adni, de én tudom, hogy te akarod, hogy ebbe az állapotba kerüljek. Van egy már elhunyt argentin író, költő, aki azt a mondatot írta le, kit érdekel az idő múlása, ha sodrásában egyszer felbukkant egy extatikus, teljes délután. És nekem ez felbukkant, ez a délután. És attól kezdve én más ember vagyok. A versenyzés befejezésével már nem akartam azokat az eszközöket kézbe venni, ami a sporták szakmai irányítását jelentette volna nekem. Rengeteg trükk van, virágcsoklot vinni ide ilyen elvtársnak, mosolyogni ott, ahol az embernek sírni lenne neked, vagy fordítva, mellé beszélni, és akkor elindulhattam volna a karrierre, de nem, mert tudtam, hogy akármilyen pozíciót elérek, ebből szerzett, ebből vész el. Nem szabad nekem hagyni kell a sorsomat, úgy, és azt lehet mondani, valaki tól hátulról, mint a tolókocsiba embereket tolnak. Így voltam, rájöttem, tulajdonképpen mindent kaptam ajándékba, az akarást is. Sokan azt mondják, hogy na igen, Balcsókám, te azért te voltál, aki ott futottál. Hiába mondom, Prohászka Otokár élet utolsó prédikációjában 2007. április 1-én az egyetemi templomban prédikált, prédikáció közben agyvérzést kapott, le akarták már rángatni a segédek ottan a szószékről, de csak mondta a beszédét, másnap meg is halt, április 2-án. És az egyik mondata így hangzott, az akarás Isten ajándéka. Óriási megkönnyebbülés volt, mert nekem engem dicsértek az akaraterő miatt, tapogattam magam, akaraterő én nekem, nem tudok róla. Nekem ahhoz kellett tudni akaraterő, hogy edzés helyett sörözni menjek, vagy moziba menjek. Én kaptam ajándékba az akarást. Nem lehetek büszke rá. Senki, vannak sokan, akiknek van szorgalmuk, akarásuk bizonyos tevékenységre. Örülnek neki, de ne váljanak büszkévé, hogy én ilyen vagyok, más meg nem olyan. Nagyon fontos. Mindent át kell hárítani. Az, aki úgy érzi, hogy elért valamit, sikerei vannak, és abban ő érdemszerző, mondjuk egy 8-10%-ig. Az az Istent meglopja, aki azt mondja magáról, a dicsőséget senkivel meg nem osztom. Nem lehet meglopni. A nulla az érdeme a sikeres embernek. És ráadásul rájöttem arra, hogy az embernek, vagy ebből következően azt is mondhatom, jó lelkiismerettel, tapasztalata, az embernek nem sikerre van szüksége. A siker az zajos, és a sikerrel gazdálkodni kell. A sikerrel valahogy el kell helyezni az életünkbe, vagy a sikert. Elvárások vannak. Felnéznek az emberre, mert sikeres. Nem. Az embernek nem sikerre van szüksége, hanem békességre. Amikor Jézus megjelenik először feltámadása után a tanítványoknál, első szava az, békesség nektek. Ez az az állapot, az alkalmasság állapota, amelyben az ember tudja, hogy mi a jó tennivaló. Eldönti ő benne a békesség körülményében. A Teremtő Isten szent lelke a vigasztaló által megmondja, mi az, amit tenni kell. Tehát nem lehet kiszakítani érdemet. Ezt örököltem apámtól, ennek köszönhetem, annak köszönhetem, de ez a 10% azt én tettem hozzá. Szokták mondani nekem, ha ezt elmondom, hogy Balcókám maga csak szerénykedik. Ilyenkor mindig kicsit, hogy mondjam, nyersebbe kapcsolok. Szerénykedik a nagynéni térdekalács, vagy valami. Én tárgyilagos vagyok. Igen, nem vagyok hajlandó belebeszélni a hasamba az érdemet. Nem. Én tudom, hogy nem vagyok semmivel több, mint az a szűk 18 éves gyerek, aki elindult Nyíregyházáról Budapestre. Ami azóta történt, a sok nyerés, akkor nagy családunk van, hála Istennek. Lehetőségem van menni az országba. De ez mind rám rakódott. És ez nem olyan, amivel én visszaélhetek. Nekem egy dolgom van, amit elértem, amit a javamra írnak, mutatni nem én, hanem ő. Eldobott kőnek érzem magam, aki nem lehet büszke arra, hogy repül. A kőnek nincsen szárnya. Nem mondhatja a földön heverő köveknek, kis majmok, miért nem repültök ti is? Nem. Én ezt a helyzetet, ezt a körülményt kaptam, hogy miért erre választott el az és jó Isten engem. Most nem tudom, mindenkit külön választott valamilyen feladatra. Mindenkinek más. Ha valaki megtalálja azt a körülményt, azt a helyet, azt az utat, amit Isten rendelt neki, helyére kerül a világba, és a békesség körülményéhez nagyon hamar vissza tud kanyarodni, jutni, ha bajba kerül, ha eltanástalanodik. Mindenki így van. Csak szükséges ehhez egy 180 fokos fordulat. Lejáródott szó, kifejezés, az, hogy megtérés. Lejárt, elkopott. Közelmúltban voltam, közelmúltban már vagy 2 éve Felvidéken, és egy református templom voltam meghívott, ilyen előadó, és a szervezőnek a házánál álltunk a kocsiával, és ültünk a kocsiába, de a református templom arra felé volt, és a kocsi arra felé volt állva. És a vezető azt mondja nekem, hogy megvárjuk a Ferit, és amíg Feri jön, mert vártunk még egy embert, azt mondja, addig megtérek. Mit csinál? Megtérek. Mondom, kivágja az ajtót, letérdel keresztet, vagy micsoda. Kiderült, hogy ott mai napig úgy, hogy aki 180 fokot fordul például a kocsiával, az azt mondja, hogy megtérni. És még ott ugyanígy használják. Ez az 180 fokot fordulni, tanástalanul megérdeklődni attól, aki teremtett, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Ha ez megtörténik, ez az elszánódottság, mikor az ember bejelenti a terített betlit, akkor az Isten megszánja az embert. Ameddig tele vagyunk ötletekkel, hogy hogy oldjuk meg az életünket. Eladom a lovamat, meg a kocsimat, még az éjjel kimulatom magamat. Ameddig ötletekkel vagyunk tele, az Isten szétteszi a kezét, mint az eladó az üres boltba. Nem, ameddig nem őtőle várjuk a megoldást, amikor nem csak ő van. Akkor ő nem áll mellénk. Ő életünkbe csak a dobogó legfelsőbb fokát hajlandó elfoglalni. Az ilyen pontszerző hely, második, harmadik, stb. Dobogó se, az neki nem kell. Ember és Isten között van egy valami viszony, ami ugyanaz, mint a szerelemben, az igaziban. Csak ő én nekem, és csak én ő neki. Van olyan, akkor azt mondja, hogy 80% szeretem, százalékig szeretem Bélát, 20%-ig Lajost. Van ilyen, de az nem szerelem. Tehát keresztényeknél is előfordul. Élnek úgy, hogy kicsit Jézuskának, kicsit Béluskának. Nem megy. Csak a semmiért egészen, mint Szabó Lőrinc gyönyörű versében van. Nem lehet osztozni. Csak a 100 a 0-ához. Csak ez létezik. Más nem. Na lényeg az, hogy ez a fordulat akkor történik meg általában, amikor az ember eltanástalanodik, és nincs más út. Ezért gyönyörű az a énekünk, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ha ide nem jut el az ember, akkor az Isten még vár, vár, mint a Adi versbe, a Sienhagy alatt, és megvárja, míg egészen őszintére nem fordul az ember, és akkor jön ő, különben nem jön. Egyébként, amikor az ember így csalódik magába, amit elmondtam, hogy az olimpián történt vele, akkor tulajdonképpen az történik, hogy a lényünk mélyén van egy trón, és azon pöfeszkedünk. Vagyok valaki, jár nekem, igen, és ha csalódtunk magunkba, akkor erről a trónról kényszerülünk leszállni. Nem jár, nem király vagyok, senki vagyok, én. Megürül a trón, és az Isten abban a pillanatban, amint megürül, a közlekedő egyének egyszerűségével, természetességével és sebességével elfoglalja lényünk mélyén az egyedül őt megillető helyet. És ő rögtön fizetni kezd, visszaigazolja magát. De az ő fizetőeszköze nem aranyérem bandikának a nyakába, nem. Nem egy új Mercedes, ilyen szappan alakú, vagy akármilyen Mercedes. Nem nyaraló a horvát tengerparton, nem. Az ő fizetőeszköze, az az állapota a lelkünknek, amire mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa, amelyben az ember a szeretetet állapotszerűen éli át. Nem úgy, mint a cserkészek, van ilyen szép dolog, minden nap tegyél valami jót. Nem, az erőködésből. Ebbe a körülményben az ember a derűjének, az örömének a feleslegéből ad, és nem is érzi, hogy szeretetet gyakorol, állapotszerűen van benne. És ez az állapot, ami a valami. Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Hát mondja sok ember, hogy semmit. Hát megnősültem, van két gyerekem, az egyik már egyetemet járt, a másik meg mit csinált. Felépítettem egy házat, van állásom, hogy semmit. Ez mit csináltam? Igen, abban az értelemben, ahogy Jézus érti a valamit, ez mind a semmi. A valami, ez a bizonyos lelki állapot, az alkalmasság, a megérkezettség lelki állapota. És aki ebben az állapotban van, egész másképp hat a körülményére, a környezetére, mint enélkül az állapot nélkül. Nincs félelem. Tudják, állítólag 365-ször fordul elő a Bibliában ez a tanács, ez az utasítás. Ne félj, ne féljetek. A félelem az embert alkalmatlanná teszi annak az elvégzésére, amire egyébként képes. Tehát ez az isteni visszaigazolás, ez az. De a büszkeség ezt kiiktatja az ember életéből. Hát soha nem számítottam arra, hogy én erre a végkövetkeztetésre fogok jutni, és hát a nemzet iránti érdeklődésem egy kicsivel nagyobb, mint az átlag embernek, de hát az életünk végén majd személyenként és nemzetenként kell majd megállni. Ha most megállnánk úgymond nemzetenként, az utolsó ítélet, amaz igaz bíró előtt, rosszabb helyezést érnék el, mint a magyar labdarúgó válogatott. Sokkal rosszabbul, mert az emberek 90-valahány százaléka nem érdeklődik az iránt, hogy mit akarom, hogy cselekedjek. Nem kérdezi a teremtőtől. 90-valahány százalék nem. Most több a templomba járól, mint Rákosi, meg Kádár időbe. De a templomba járás az maga még csak olyan, hogy valaki, mikor énekelni akar, akkor megköszül a torkát. Nagyon jó a templomba járás, mert kiteszi az ember magát annak a idézőjelben mondom veszélynek, hogy meghallja azt a mondatot, vagy igét, amely őt találja el. Kiteszi, érdemes kiszolgáltatni magunkat, nyitott szívvel, füllel, lélekkel hallgatni, amit hallunk a prédikációban. Vagy hallunk, meghallunk egy énekből. Érdemes. De az még nem a megérkezés. A megérkezés nem lehet összetéveszteni semmivel se ezt a fordulatot. Na, Magyarországon olyan kevesen faggatják az Istent, olyan kevesen fordulnak felé, hogy az Isten nem tud mit tenni, nem tud felemelni bennünket, mert ahhoz többen benne kéne lenni, hogy fel tudjon emelni. Most, hogyha az övéit felemelni, kiszakítani az országból, és itt maradna 90%. Az emberek zsarolható állapotban vannak. És én nekem az a gyanúm, hogy a pénzvilág urai zsarolják ugyan Magyarországot, de csak olyan arányban tudják zsarolni Magyarországot, amilyen arányban Magyarországon az emberek a zsarolható, zsarolhatatlan körülményben vannak. Nagyon nagy százalék a zsarolható az embereknek. Nincsen közös nevező. Mi a jó, meg mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen. Mert közös nevező egy lenne. Ha az közös nevező lenne, mindenki ráállna, akkor az Isten azt mondaná, meghallottam a te kiáltásodat, a magyarokét. Mert egyetlen közös nevező van, illetve lenne, és ez Jézus. Jézus hittel kimondott neve, ha ez az a legkisebb közös többszörös. Két tört számot, ha összeadnak, csak úgy lehet, ha nevező azonos. Ha 3-8, meg az 5-6-od nem adható össze. Addig kell ügyeskedni a számokkal, míg a két a törben az alsó egyforma lesz. Nagyon érdekes, hogy a számláló szaporodik, de a nevező ugyanannyi marad. Tehát, ameddig nincs, az Isten, mint a gyönyörű Kosztolányi versben van, hogy az én koromban álmatlanul ült aranyágyon az Isten. Nem erőltet rá magát az emberre. Az embernek kell felé fordulni, mint a házasságú szerelembe. Nincs erőszak, nincsen semmi lehetőség hamis eszközöket találni. Az igazi vonzódás kell, hogy csak ő én nekem, csak én ő neki. Ameddig ez nem történik meg, addig az ország nem számíthat sokra. Zsarolható állapotban vagyunk. A pénzvilág urai, azok megszerezték, akik a sátánhoz csatlakoztak. A sátán a tanácsadójuk. Amikor a zsidók megfeszítették Jézust, akkor a hitre különválasztott mi voltukat elvesztették. És abba könyvjóváírással a sátánnak a birtokába és a fennhatósága alá kerültek. Mai napig is következések ahhoz, hogy Jézus nem az Isten egyszülött fia volt, nem a messiás volt. Ezt hát államilag persze nem fogadják el. Éppen ezért, mivel így gondolkoznak, nekünk nincs lehetőségünk összefogni, és csináljuk úgy, mint ők, vagy még úgy abból. Nem. Nekünk egy menedékünk van, Zsoltárokban így van. Hív segítség a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ez egy lehetőség lenne. De hangsúlyozom, az egyes ember élete most is teljességre juthat. Nincs hivatkoznom, hogy az emberek 90%-a így gondol, hát én is így gondolom. Nem igaz. Minél nagyobb szükség van, vagy annál nagyobb szükség van a hűségre, minél kevesebb hívő és hűséges ember létezik. Jogos és égető szükség enyhítése, ez a legfőbb parancs. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, a másik. Szeresd fel a barátodat, mint önmagad. Mi az, hogy szeretni? A jogos és égető szükséget pótolni, ahol látom és módon van rá. Ha ez megtörténik, mindenki a helyén van, független attól, hogy most ilyen kormány van, vagy olyan pártnak a kormánya van. Kérem szépen, a demokrácia az egy szent tehén, és a világ becsapására, az emberekkel való visszaélésre egy körülmény. A demokráciát nem is lehet megsérteni. Az Egyesült Államok fogja magát, elmegy Irakba, szétlő országokat, Észak-Afrikát, és viszi a hóna alatt a gépágyúval, meg a tankokkal, a repülővel, viszi a demokráciát. Fene se kéri tőlük legyőzött ország. Nem kér a demokráciát. A demokrácia a keretei között annyi pénzzel rendelkeznek, annyit nyomtatnak, amennyit akarnak, és az emberek 90%-a a pénzen megvásárolható. Van, akinek kevés is elég, van, aki sok. Demokrácia a keretei között Magyarországnak lehetősége nincsen. Ebbe javaslom belenyugodni, mert csak játszanak velünk, mint macska az egérrel, akkor a kölcsön jutottak, amit tudták, hogy nem tudunk visszafizetni, zsarolható állapotban van az egész ország, a világ zsarolható állapotban van. De nagyon fontos, hogy visszatérek, nem szabad bedőlni ennek a hatalomnak. Olyan sok érdekes körülmény adódik az embernek, ha hűséget választja. Nagyon sokszor úgy vagyok, hogy nem értem, hogy van ez. Nem kell semmit se csinálnom, csak azt mondod, hogy nem. Vagy azt mondod, hogy igen. Én nem keresem a feszült helyzeteket. Ezelőtt 20 évvel egy hirdetést adtak fel a Népsportba. A legnépszerűbb sportolók, kik Magyarországon, 15 embert hívtak be a kongresszusi központba, ottan, és valamelyik újságíró vagy riporter azt mondta 15-ünknek, mert belekerültem a 15-be, hogy alakítsátok meg a halhatatlanok klubját. 15 megkérdezték, na, ki szavaz emellett? 14 kéz, magasba emelkedett, aztán ellenszavazott. Jött Bandika megint, kopasznyokutyuk, megint én vagyok, és akkor mondtam, hogy a halhatatlanság az nem olyan, hogy ember embernek adhatja, mert aztán megszavazzuk, ha meghal valaki a 21-ből, akkor ki legyen a következő halhatatlan. Nem, én köszönöm szépen, ennek a klubnak nem leszek tagja. A klub azért megarakult, és 4 év után elnökcsere volt, és jött az elnök, és mondta, hogy megváltoztattuk a nevünket, jössze. Mondtam, természetes megyek. És akkor ben voltam ott 16 éven keresztül, néha elmentem az ülésre, néha nem, és ezelőtt decemberben kapok egy levelet. És kiderült, hogy azt a nevet vették fel, hogy minden idők legjobb sportló egyesület, tehát ez elmehet. Látom megint, a fejlécen rajta van halhatatlan magyar sportolók egyesülete. Hát tudtam, hogy megint a Bandikának kell írni a levelet. Megírtam, hogy én a mindenők legjobb sportoló egyesülnek tagja voltam, a halhatatlan magyar sportolóknak egyesültnek nem vagyok a tagja, kérem szépen a nevemnek a névsorból történik kihúzását, és ezen ne tagságomat megszüntetem. Indokom ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt volt, embernek nincsen jogában embernek halhatatlanságot ajándékozni. Aláírás, ennyi volt. Ilyen helyzetekbe kerülök. Én nem akartam semmiféle ilyen hogy mondja, balhézást. De néha jön. Hát néha olyan körülmények közül kerülök, hogy tátom a számat. Nem keresem, rám szakad, és néha olyan segítségeket kapok, hogy az nem tudom elmondani, csak a nagy segítség mikor jön, akkor mindig úgy jön, megérkezik a tanács, a segítség, és sírnom kell. És én tudom, hogy ez, amikor a Szentlélek valakire ráereszkedik, első jel, sírni kell. Én nálam legalábbis így van. Egyszer egy Tahitót faluban meghívott egy katolikus plébános, hogy egy kiállítás van az altemplomban, vagy gyülekező teremben, keresztény témájú művek, festmények, szobrok, tűzomát, nyissa meg a kiállítást. Mondtam, plébános, hogy ne haragudjon. Hát, hogy kerül a csizma asztalra? Hát én nem vagyok műértő, nem vagyok műtörténész, nem vagyok műkritikus, ne haragudjon, hát nem. De mégiscsak, nem tudom, hogy szólított, de jöjjön, és mondtam, hogy szét beleképzeltem magam, Isten, ments, hát égés. De ment hosszan, és a végre azt mondtam, jó van, elmegyek. Mentem ki az autóval, minden a kormányba vertem a fejem, vagy a falba, miért vállaltam el. És akkor bementem, jött egy ilyen művészettörténész, itt van kérem a kiállítás, igen, itt van, És mentem össze, mint a somnadrág, ő magabiztonsággal jön ide, de jó, hogy bekúsztam, besonfordáltam a kiállításnak a termébe, megnéztem mindent, semmi, se kép, se hang, jöttem ki, és jöttek a művészurak. És tudját, a művész, az igazi művészt, az meg lehet ismerni az öltözékéről. Baj van az, hogyha mint öltözékében művész valaki akar lenni. És úgy néztek rám, nem így szembe, hanem így oldalt. Na, Barcolkám, mint ha ezt mondták volna. Te azt hiszed, hogy babis húz, majomkám. Te azt hiszed, hogy te mindenhez értesz. Na, most fogsz pofára esni. Így jöttek egymás után, feleségek, pellerinek be. És én pedig kétségbe, mintha akasztani vittek volna, és menekültem volna el. És leültettek az első sorba, és egy családi zenekar, apa volt a prímhegedűs, két hegedűs volt, és egy csellós kislány, gyönyörű Vivaldi vagy Bach zenét játszottak, de gyönyörűt. Zeneérzékeny ember vagyok, tudom. És akkor én megyek összefelé, majd nem tudom felszívódni, vagy eltűnni. Egyszer csak a gyönyörű zene közepén jött egy félreérthetetlen mondat. De nem úgy, hogy a fülemen be vagy belül megfogalmazott, amit soha nem hallottam, és tudom, hogy teli találat mondat, azóta se hallottam, vagy olvastam sehol se. Mondat így hangzott. A műalkotás a lélek tápláléka. És éreztem, megérkeztem, innen már tudom, mit kell mondani, és rám tört a sírás. Senki nem látta, mert a zenészek el voltak foglalva a hegedőkkel, többiek hátul ültek. Elmúlt a sírásom, mikor aztán vége volt a zenének, szólítottak, hogy nyissam meg. Felálltam, mivel kezdtem volna? A műalkotás a lélek tápláléka, és innen tudtam már. Nem mindegy, mivel etetjük. Lehet kenyeret adni, lehet sódert adni, ciánkálit, mindent lehet adni. Nagy felelősség műalkotással foglalkoz, mert kihat a másik emberre. Nem mindegy, miért alkotunk. És ráadásul azt is mondtam, hogy ha valaki nagyon könnyen alkot, az nem alkot semmit. Máré Sándor azt mondta, ha valaki könnyen ír, az semmit nem ír, csak szavakat vett papírra. És tudom, itt már otthon voltam, mert a szenvedés az nekem velejárója volt az életemnek az edzéseken, hogy naponta futottam, vagy hetente futottam 150-60 kilométert a téli időszakban. Hát annyit lefutni nem lehet, hogy csak élvezetből, mert nagyon sokszor versenyeken az ember a végén örül, hogyha nem esik össze a célbeérkezésnél. Tehát otthon voltam, és mondtam ilyeneket, hogy a festészet az anyag erőfeszítése arra, hogy fényé váljon. És az, aki legúnyosabban nézett rám, sor szélén ült, láttam egy idő után, hogy a cipőjének az orrát ilyen lassan mozgatja, és a cipője orrát nézi. És egy 3 perc múlva látom, hogy az ember sír. Tehát az volt, hogy megmentette az Isten. Azt mondja, meg tudjátok, mit kell mondani, ha a bírák elé vagy a zsinagógába idéznek benneteket, abba az órába meg tudjátok. Én megmondtam, Uram, egy kicsivel hamarabb nem lehetett volna. Tehát ilyeneket élek át. És hát amikor idejöttem, éreztem, óriási felelősség. Tudtam, baj lesz, mert Vicián testvérünk mondta, hogy itt 50-60 ember szokott összegyűlni. Bejöttem itten Gézával, láttam, mennyi ember volt, kétségbe voltam esve. De hát mindig úgy érzem, hogy van segítség. A keresztényeken belül van egy elfogadott tanítás, hogy tisztán szóljon az evangélium. Nagyon helyes, nagyon bölcs dolog. Csak sokszor odaértik ezt, hogy a prédikáció, a fennálló hatalmat, regnáló hatalmat nem sértheti a legkisebb mértékben sem. És nem jutott eszébe. Jézus azt mondta Heródesnek, mondjátok meg annak a rókának, mondta, a farizeusokat rendbe teszi, hogy első sorokban ülnek, nagy bojtot tesznek, vastag szíjak, imaszíjakat tesznek magukra, szépen üzen nekik. Én szerintem a fennálló hatalmat meg kell jelölni. Nincs más lehetőségünk, nincs más, hogy kalasnyikovval megyünk. Egy lehetőségünk van, amit látunk, kimondani. Enélkül nem megy, ki kell mondani. Kaptam egyszer ilyen lehetőséget már, vagy egy 6-8 éve a rádióba, és ott elmondtam, hogy Magyarország zsidó hódoltsági terület. Ebben semmi sértés nincs, azt mindenki tudja, hogy így van. De nincsen megoldás se magyarnak, se zsidónak, csak Jézus. A Kondor Katalint akkor adta a lehetőséget, beperelték, engem is beperelték, de hogy miért, mindegy. Fennálló hatalom, megteszik. És volt egy barátom, aki szoros kapcsolatban volt zsidóvezetőkkel, az azt mondta, hogy zsidóvezetők azt mondták, igaz, igaz, amit a balcó mond, de miért kell azt kimondani? Itt van a kutya elásva, ki kell mondani. Házasság kötésnél nem lehet azt kimondani, hogy akarod a jobbodon lévő, mit tudom, Gizellát. Nem lehet azt mondani, hogy na-na. Nem lehet azt mondani, hogy hát mit gondol plébános, hogy minek jöttünk ide. Nem, egyet lehet mondani, igen. Nem lehet másat mondani. Ki kell mondani. Egy férfi és nő, ha szereti egymást, egyszer ki kell mondani az egyiknek előre, hogy szeretlek. Aztán mások azt mondja, hogy én is, vagy nem, az következő kérdés. Ki kell mondani? Nincs más. Legyen világosság és lőn. Tehát nem kimondani, ez aztán ahhoz vezet, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. És ez nem politizálás. Sokan, amikor én kérem, hogy mi legyen az előadásomnak a címe, szokták mondani, hogy legyen sport, politika, hit. Sok félnek, hogy én egy politikai kampányt fog, valamelyik párt mellett kezdek kampányolni, dehogy kampányol, én mindig csak Jézus mellett kampányolom, és ő segít. Ő azt szeretné, hogy eljussnak az emberek arra a meggyőződésre, hogy 180 fokot kell fordulni. És József Attilának van egy ilyen versora, legjobb, ha mindent kimondok, így oktatnak ügyeletes napi gondok. Tehát a zsarolhatóságunkra figyelni kell, mert ha zsarolhatók vagyunk, akkor ballaszt anyaga vagyunk a nemzetnek, nem pedig az, ami előre viszi az embereket. Egyébként az is furcsálom egy kicsikét. Miért van ez így? Jézus tanított, gyógyított, ördögöt tűzött. Márk evangéliumnak a végén az van, akik engem követnek, ezek a jelek követik. Ördögöt tűznek. Felhatalmazott 72-t, hogy ördögöt tűznek. Elmaradt a gyógyítás, elmaradt az ördögözés, holott. Én szerintem Jézusnak, a Krisztusnak a nevében gonosz és tisztátalan szellemeknek parancsolni kell. Ha valaki ezt teszi, óvatosan tegye, mert veszélyes terület. De kellene, hogy legyen olyan, aki ezt tudja, teszi, és elfogadja. Márk evangéliumának, a 16-nak a végén ez van. Ezen borzasztó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, úgyhogy már nem mondom el, de olyan valóság a sátán, hogy ki beszél, ki pofázik az emberből. Döbbentes, miket tud, ki beszél. Lehet hallani, hogy az ember tajtézik, beszél. Na, elmondom, mindent is kell. Itt Budakeszin vettünk telket, és ott a telek határon problémák voltak, meddig tartam, még meddig nem, és a felső szomszéd, aki patvarolt velünk mindig, a férjével jött oda, a férje kaszával volt, és én a mi telkünkön babráltam, valamit dolgoztam, és a hölgy azt mondja, hogy Bacsor, jöjjön ide! És akkor én behúztam a nyakam, és elindultam feléje, és aztán elszégyeltem magam. Hát hogy? Én ugye ilyen parancs, hogy elfogadni. Jöjjön ide, lábhoz magyar, mint a kutyát szokták. Megálltam a hölgytől egy 10 méterre, és rákiáltottam. Jézus Krisztus nevében, aki ezt az asszont kötött, Jézus Krisztus nevében parancsom, mondd meg a neved. Abban a pillanatban ki mondta, hogy Lucifer! Rájött, hogy mit mondott ki? Azt mondja, te vagy a Lucifer. Az a balc, az előbb volt balcór, de a sátán senkit nem magáz. Értik? Ki mondta abba a pillanatban? Más tapasztalatom is van, olyan helyzetben voltam, hogy tudtam, hogy ez egy út van. Döbbenetes tapasztalatok. Csak azt mondani, nagyon óvatosan kell bánni, mert a sátán sokkal rafináltabb, mint elgondolnánk, és hogyha nem élvezzük Jézus védelmét, akkor nagyon bosszút tud állni. De erről tudni kell. Ennek van irodalma, és hát remélem, hogy lesznek alkalmak és emberek, akik ezt megmerik lépni, vagy mozdulnak ebbe az irányba. Van egy ilyen foglalom egyikén, ez már más, hogy van ilyen, hogy teológiai cionizmus, aminek a lényege az, hogy a zsidók nem bűnösek Jézus megfeszítésében, pedig hát akkor valami másik Bibliát kell ehhez olvasni, holott megzsarolták Pilátust, nem vagy a császár barátja. Az meg összecsinálta magát, bocsánat, és rögtön adott a zsidók a megfeszítése. Aki nem így gondolkodik ezen az alapon, az a teológiai antiszemita. Nagyon óvatosan kell bánni minden, mert a zsidók között is van rendes ember, megtért ember, csodálatos megtérések vannak, nem lehet egyik alap alá venni. Mikor Ábrahám vitatkozik az Istennel, elpusztítja azt a város, hogyha 50 igaz van benne, ha 10 igaz van benne, elmegy 10-ig. Nem pusztítja, nem lehet egybe venni őket. A sátán csatlósait lehet, felismerni, illetve tudni róluk, hogy sátánhoz csatlakoznak. És a sátánhoz nincs olyan, hogy oda csak zsidók mehetnek. Golyok is mehetnek, bőségesen vannak is, sőt azokok keresztül sokkal jobban el tudják végezni, el tudja végezni a sátán a maga céljait. Tehát nagyon nagy feladat előtt van az, aki, hogy valóságos keresztény akar lenni, mert a keresztény lét az szenvedésbe ágyazott gyönyörűség. Nincs szenvedés gyönyörűség nélkül, és nincs gyönyörűség szenvedés nélkül. Világosságra van szükségünk. Köszönöm, szóval imádkoznék. Teremtő Atyánk, hálát adok neked azért, hogy tart a kegyelmi idő, fordulhatunk még hozzád. Bűneinket felsorolhatjuk, elmondhatjuk neked, a gőgöt levetkőzhetjük. Nagy lehetőség, csak te vagy, egyedül te vagy, Uram. Az egyetlen menedék, az északnyugati átjáró. Te vagy az, aki mindent megtettél, értünk, életedet áldoztad. Mi nekünk is az életünket kell áldozni, de tudom, hogy ez nagy-nagy örömmel jár, ha elindulunk ezen az úton. Kérlek ezért az országért, amelyben vagyunk, adj ébredést az országba, indítsd el az ébredést, hogy valami megváltozzon, hogy kimásszunk, kiszakítsuk magunkat a sátán karmai közül. Nálad minden lehetséges. Kérlek téged az ország vezetőjért, add meg a tanácsokat, tedd meg a leleplezéseket. Add, Uram, hogy olyan vezetőink legyenek, akiket te jelöltél, akit te választottál, és te tanácsolsz. Ámen. Köszönöm szépen a figyelmet.
Azt mondták a stúdióban, hogy akinek van kérdése, vigyem oda a mikrofont. Mivel az időnk az 7 óra 10 perc, ezért én azt javaslom, hogy egy énekverset énekeljünk, és utána, aki szeretne beszélgetni András testvérünkkel, gondolom, hogy még itt tudsz egy kicsit maradni, igaz? Tudsz maradni még. Éjfélig. Tehát éjfélig lehet. Jó, 11:50 is elég, akkor nem kell olyan, nehogy átmenjünk a holnapba. És akik szeretnének kérdezni, azok maradjanak itt egész nyugodtan beszélgetésre, kérdésekre, válaszokat meghallgatják. Mert gondolom, hogy amit valaki kérdez, lehet, hogy másokat is az érdekel. Köszönjük szépen nagyon ezeket a szavakat, és örülünk, hogy itt voltál, és Isten áldja meg életedet, családodat, szeretteidet, és további életedet. A 392. ének első versét énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, 392. ének első verse.